Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Első dolog, kocincsunk.
Oké, kocincsunk. Összejött
a dolog.
Egészség.
Egészség.
Na, kitaláltátok? Igen, ez a Karib-tenger kalózai. Az utazási podcast 21. részében mi is egy kicsit kalózkodni fogunk. Ferenczi Zsolt alias Rocky élete kalandját meséli el nekünk, amikor egy lélegvesztő vitorlással átszelték az Atlanti-óceánt, ami már az induláskor is csak jó szerencsével tűnt túlélhetőnek. A kalandvágy mégis nagyobb volt bennük, és a négyfős legénység nekivágott az ismeretlennek. Én Máta András vagyok, ami pedig most következik, az egy igazi kalóz kaland.
A legelejétől kezdjem. Jó. Aha. Hát a legeleje úgy kezdődött, hogy én ezt kitaláltam, ugye mindig Sandokánon nevelkedtem, stb. Mindig hajózni akartam. Közben sose tudtam úgy, tehát evesztünk, szörföztünk, gyerekkorom óta, tehát ez történt. És megmondom őszintén, hogy egyszer, mikor női dolgok is bejöttek, tehát elhagyott a nőm, szarba volt az egész életem, gondoltam, jó, most akkor én eladok mindent. Eladom az autót, eladom a dolgaimat, és veszek egy kis vitorlást, és megkerülöm a földközi tengert. Tehát ez volt az eredeti terv. Ez húzódott körülbelül 5 éven keresztül.
Mármint elindulni?
Maga ez a terv. Tehát terv szintjén maradt az egész, igen. És már jó, az egész környezetem mindenki röhögött rajtam, tudod, a Rocky, meg a hülye vitorlázása, meg ez az egész. Két haverom úgymond cserbe is hagyott, tehát én annyira ott voltam, hogy én már mentem vitorlást nézni a Balatonra, hogy én most akkor mindent megveszek. Persze nulla vitorlázó tudása ezt azért.
Ez csak egy álom volt.
Ez csak egy álom volt, így van. És igazából ez így eltelt 5 év, már úgy a hátam mögött közrejtárgya voltam, és már öreganyámnál, nagymamámnál, hogy szebben mondjam, nagymamámnál panaszkodtam, mondom, mama, mondom, az életemben nem fogok elmenni hajózni, mondom, soha nem fog összejönni. És akkor mondta a nagymamám, hogy az van messze, ami nincs kisfiam. És ez rám is van tetoválva azóta, és úgy képzeld el, hogy egy hét múlva felhívtak egy nyaralásból maradt ismerettségből, akinek ugye ugyanezt előadtam, hogy én hajózni akarok, és ugye ő neki voltak vonalai vitorlázáshoz, és felhívtak egy februári estén, hogy hát Zsolti, át kéne hozni egy hajót a Karib-tengerről Portugáliáig. Hát ugye rám jött egy ilyen pánikrohamszerűség, na mondom most.
Azt nem tudták, hogy semmi tapasztalatod nincsen.
Azt nem.
Csak hogy van egy ilyen álmod.
Így van, hogy van egy ilyen álmom.
Ez már fél siker.
Én is azt gondolom, blöföltem, bejött. És megmondom őszintén, hogy felhívtak, akkor egy ilyen 2-3 napig nem nagyon tudtam aludni, mondom, hát ezt akkor is bevállalom, ha halállal végződik.
Kérdés sem volt számodra.
Semmi, nem is volt kérdés.
Itt én megyek, akármi történik.
Akármi történik. Iszonyatosan féltem, még sokkoltam magam egy ilyen YouTube-os, Atlanti-óceános, viharos videókkal, de sok időm nem is volt, mert talán, hát nem tudom, 3 hét múlva már indulni is kellett. Tehát ez február eleje körülbelül, és március 4-én utaztunk már. Tehát nem is az volt, hogy én most akkor most van időm visszalépni, vagy gondolkozni, de én ott rögtön mondtam is, hogy oké, csináljuk.
Mit tudtál az expedícióról?
Az expedíció egyelőre annyit tudtam, hogy kirepülünk a Karib-térségbe, még azt se tudtam pontosan hova, és egy hajót, amit azt se tudtam pontosan milyen hajó, hazahozunk, azt se tudtam pontosan mennyi idő alatt. Tehát lényegében egy teljes bizonytalanság és egy teljes kalandnak mondhatnám
minden
az egészet.
Minden épesző ember erre azt mondja, hogy vagy feltesz mondjuk 20 kérdést,
így
te egyből rávágtad. Hogy...
Én azonnal, én mondtam is, hogy stim minden. Kapitányunk megvolt.
Hát ez a srác, aki telefonált, ő volt a kapitány?
Nem. Nem tudom milyen okokból, de ő csak közvetített. Tehát, de ő is vitorlázott amúgy. Lehet, hogy több esze volt, mint nekem. Ezt majd később mondom is. És a kapitányunk megvolt, nem tudom, a Méder Áront ugye ismeritek, és ő neki az apukája. A Méder István. Azóta is az én kapitányom. Imádom, a legkomolyabb arc a világom. És képzeld el, hogy mi voltunk ketten. És akkor, hogy hát mi kéne két-három ember azért a legénység gyanánt, hogy nem ártana. Akkor az egyik haveromnak pont mondtam neki már úgy egy fél éve, hogy hát figyelj, lehet, hogy egy vitorlást szerzek, és menjünk. Jössz, ő jön, minden rendben lesz, oké.
Őszintén ennyire hajózt szerető nem, ember nem, volt, vagy inkább semmi. Ő neki a kaland tetszett.
Ő ilyen bevállalós vagabund volt, és gondoltam, akkor gyere. És ugye meg is lepődött, hogy egyszer fölhívtam este, hogy figyelj, most hívtak, és akkor amiről beszélek hónapok óta, az most itt van. Úgyhogy ha megígérted, most gyere. Kicsit erőszakos is voltam. Ő volt az egyik matróztársam, és előtte nyáron azért volt egy icipici vitorlás tapasztalatom, tehát ilyen kis kalózokkal randalíroztunk Balatonföldváron, és a bundiék tanítgattak, megpróbálgattuk, és őt is felhívtam, hogy te figyelj, van egy ilyen történettel, legalább tényleg tudsz vitorlázni. Ő tudta az én kis titkomat, és ő azt mondta, hogy oké, rendben.
Akkor végül is így nem rossz, mert négyből legalább ketten tudtak valamit a hajóról, persze, melyik persze, az eleje, melyik persze, a hátulja. Persze,
tökéletes volt, én is úgy gondoltam, hogy pont jó lesz. Sőt, volt egy ötödik jelentkező is, őt nem én szerveztem, hanem azt hiszem, hogy a hajó tulajdonosa, és megjelentünk itt Budapesten, egy szép nagy házban, hogy akkor most megbeszéljük ezt az egész történetet egy hét múlva, tehát a hívás után egy héttel, ezt az egész történetet, hogy hát akkor mi is a történet? Oké. Följöttünk fölfele, még olvasgattuk a vitorlázós tankönyveket, érted? A taki végig mondta, hogy nem tudok semmit, azt mondja, hogy belekérdeznek valamibe, vége, mondom, maradj csöndbe, mondom, majd én beszélek, mondom, előadom, hogy nagyon vágjuk a történetet. És föl is mentünk oda a házhoz, ott az egész család ott volt, a kapitány, még egy plusz ember, és akkor már elmondták akkor már magát a történetet, hogy tényleg mi lesz, megnéztük a hajót, beszéltünk az Áronnal telefonon, stb., mert ugye ezt a Méder Áron választotta ki a Karib térségbe.
Gyakorlatilag megvettek egy hajót?
Így van, amit így van. Nektek, kiment amit... az illető nyaralni, megtetszett neki egy hajó, és megvette. A Méder Áron azt mondta rá, hogy oké. És megvette, és igazából mi azért voltunk felbérelve, úgymond, hogy ezt hazahozzuk, ezt a kis ladikot, az Albiont. És tehát annyira konkretizáltuk ott a dolgokat, hogy az ötödik matróz társunk, az fölállt az asztaltól, és azt mondta, hogy ő még fiatal a halálhoz, ő köszöni szépen, nem kér belőle.
Ennyire rosszul hangzott az történet?
Eléggé rosszul hangzott, úgy. Én azért nem hangzott rosszul, mert nem értettem. De igazából teljesül. Lehet, hogy jobb is, hogy nem értettem, meg ha értettem volna, akkor is mentem volna. Tehát ez nekem tényleg életem meghatározó pontja volt. És ő föl is állt az asztaltól, ő mondta, hogy nagyon szép, nagyon jó, de ő élni szeretne, és ő nem akar jönni. Oké, maradtunk.
Mi volt az ő sugallata, hogy ez
hogy miért?
Aha, hogy miért?
Hát egy rakás szar volt a hajó, igazából.
Képek alapján
is az elmondás.
Hogy az Áron azt mondta, hogy az egy pöpec hajó.
Igazából egy pöpec hajó volt valamikor. Tehát ez búvároké volt, mint utólag kiderült, és egy rakás lék volt, stb. Tehát nem volt azért annyira óceáni átkelésre. Én azt mondom, hogy azóta azért vitorlázok már jó ideje, meg tényleg azért nyomom, de még a Balatonon is átgondolnék egy kicsit nagyobb hullámokban ezt a hajót, hogy használom-e, de akkor még, de hát ugye én akármivel átmentem volna, tehát ez nem számított, és így maradtunk négyen. Hála jó égnek nem kérdeztek technikai kérdéseket egyáltalán, mi az a forstág, mi az a boom, mi az a stb. A tőkesújtók kezdve bármit, tehát nem kérdeztek semmit.
Inkább örültek, hogy valaki van.
Így van, örültek, elvállal. Hogy valaki van, úgyhogy jelentkeztünk. Kezet ráztunk rá, csináljuk. És itt eltelt még 2-3 hét, vásároltunk magunknak vitorlás csizmát, mit tudom én, vizálló cuccokat, tehát amit csak akarsz, és eljött a pillanat. Előtte este még felhívott engem a haverom, akivel ugye hónapokig beszéltük, hogy indulunk, és hát visszakozott, nem lehet ezt ebben mondani, mondta, hogy ő se akar meghalni, lehet, hogy nem jön. Mondom, ne basszák, gyere, légy szíves, mondom, ha már elkezdtük, csináljuk, jó lesz, megdumáltam. És hajnali 4-kor teljes menetfelszerelésbe felszálltunk a repülőgépre, amit úgy képzelje el, hogy a személyes podgyászunk 80%-át vitorlák és hasonló vitorlázási kellékek töltötték meg.
Mert hogy nem azt kellett vinni? Vagy
még
vagy?
Vinni kellett, hogy a hajót ugye ott rendbe rakjuk a szigetek között. Tehát az azt jelenti, hogy lényegében nem tudod, mennyi időre mész, nem tudod, hogy jössz haza, tehát lényegében semmi komolyat nem tudsz, ami azért számít egy utazásnál, és oda vigyél magaddal elegendő ruhát, akár pénzt, akár bármit. És hát én nem is tudom, mennyit vittem, tehát egy ilyen kis hátizsáknyi cuccot, a többit magunkra erőszakoltuk, tehát úgy képzeld ezt el, hogy két cicanadrág, másik nadrág, azon egy nadrág. Tehát úgy mentünk, mint a Michelin babák, gumicsizmába, vitorlás cuccba, Budapesttől...
Jól nézhettetek.
Az óriásiak voltunk. Budapesttől mentünk Lisszabonba, Lisszabonból ott végig ültünk egy 3 órát, Lisszabonból Barbadosra, és Barbadosról Santa Luciára. És ezt mindet úgy, hogy tehát ilyen, én nem akarok hazudni, de legalább 4-5 réteg ruha volt, alul is, fölül is rajtunk. Izzadtatok? Á, hát büdösek voltunk mind a lovak, szóval érdekes történet volt.
Várjál, asszony mit szólt ehhez az egész?
Nem volt.
Ja, nem volt.
Nem volt, akkor hát nem volt. Nem volt. A haveromnak volt, hát ő egy kicsit féltette azért az embert, azóta már nincsenek együtt.
Emiatt?
Nem tudom, megmondom őszintén, de erről majd később mesélek. Tehát amikor hazajöttünk, ővele így megszakadt a kapcsolatom, tehát valószínűleg egy kicsit haragudott rám, vagy egy kicsit neheztelt.
Elvitted magaddal a Titanicra.
Igen, pedig én azt gondolnám, hogy élete nagy élménye volt neki is. Csak ugye itt is attól függ, hogy ugyanazt a dolgot az ember hogy veszi be, és hogy fogja fel. És kirepültünk. Barbadoson már majdnem meghaltunk a repülőgépen, mert Ferdén tették le, szóval már ott gondoltam, mondom, és így mégse fogok hajózni, mondom, itt fogunk megdögleni. És onnan Santa Luciára, és Santa Lucián láttuk meg a hajónkat, a gyönyörű szép Albion. Hála jó égnek sötét volt még, igen, tehát nem kellett annyira még kétségbe esni. Kicsit bepálinkáztunk ott a helyi erőkkel, ott keveredtünk, beszélgettünk, és elindult maga az egész kaland, ez 2011. március 4-e volt, amikor kiértünk.
Várj, és milyen állapotban volt a hajó? Mert szerinted, amennyire így meg tudtad állapítani?
Nem láttam én nagyon oda voltam érte. Tehát én el voltam varázsolva érte, tehát erre vágytam egész életembe, és azért útközben vagy meg így a szigetek között rájöttünk, hogy azért vannak történetek rajta, tehát van egy-két gond, de nem volt semmi, tehát kicsit szakadt, kicsit kopott, de a miénk. Hát ennyit tudok mondani, meg amikor ott kinézel, és tényleg ott a hegyek és a Karib-tenger maga, hát ott igazából egy Vajlingba is elüldögél az ember, én azt gondolom a mai napig, azóta már vissza is mentem, és elkezdődött maga ez az egész történet, megindult az, hogy akkor mi most matrózok vagyunk, ő a kapitány, ugye demokrácia 0, de ennek így is van rendje, és szépen felkeltünk első reggel, és megindult a hajónak a renoválása, ami nálam úgy kezdődött, hogy a másfél-két hónapja rohadó WC-t ki kellett pucolnom a fekáliával együtt és mindennel, tehát csodálatos volt ilyen 60-70 fokba a tűzőnapon bent a kis WC-be a hajóba. Csodálatos élmény volt, de soha nem fogom elfelejteni. És így elkezdtük rendbe tenni a hajót. Közben ugye barátkoztunk a helyiekkel, beszereztük a szükséges élelmiszereket, meg tényleg a vitorlázatot, a kormányt, a kötélzetet, a fedélzetet kitakarítottuk, tehát elkezdtük rendbe rakni így az egész kis vitorlásunkat. Ez egy 10 méteres katamarán testű hajó volt, nem túl nagy, nem túl szép, de csodálatos volt, én nagyon élveztem. És ez így telt el majdnem egy hét. Tehát ott Santa Lucián, ott javítgattuk, dolgoztunk vele, és amikor úgy ítélte meg a kapitány úrunk, hogy alkalmas egy kisebb útra, akkor elindultunk és mentünk egy kört vele. Na, az egy kicsit elkeserítő volt, tehát számodra még így laikusként is olyan hangokat hallottam, amit úgy körülbelül a filmekben akkor hallasz, mikor már bemondják, hogy mayday, tudod, és még semmi hullámok nem voltak, tehát ilyen 3 méteres hullámokról beszélünk, az még ugye semmi nem volt. Aztán visszajöttünk a kikötőbe, megpróbáltuk megcsinálni, ami zajongott, meg dübörgött, meg recsegett. Jöttek ugye a műgyantázós korszakok, mindenki műgyantázott mindent, és csiszoltunk, és ragasztottunk, és állítgattuk. És ez így telt, még pár nap, és utána megindultunk. Tehát az volt a terv, hogy Santa Luciától elindulunk fölfele, Guadalupe és fölé, és minden sziget között ugye kiderülnek az újabb problémák, az újabb tulajdonságai, az újabb dolgai, és akkor mindig orvosoljuk ezt. Ez így is történt, és akkor mentünk így szépen tovább, tehát megindultunk. Mentünk át Santa Luciáról, kérlek szépen Martinikra, ha jól emlékszem, igen. Martinikra, ott Fort de France kikötőjébe, ott azért már kezdtünk ellazulni, tehát azért a Karib-tenger, És így haladtunk végig, tehát így a szigeteken így 2-3 napokat töltöttünk, ugye amit kellett, ahol lehetett, megvettük, felfedeztük a sziget kocsmáit, a nevezetességeit, de nagyon, tehát életem egyik nagyon nagy élménye volt ez, mikor tényleg kikötsz egy ilyen szigeten, üvölt a regizene, és akkor mész, és akkor felfedezzük az egész szigetet. Mm. Tehát mindegyik sziget a maga nemében csodálatos volt, tehát mindegyik más volt. Mm.
A hajóról ilyenkor mi volt a véleményetek? Hogy ilyenkor már el lehet indulni? Vagy volt bennetek egy nagy kérdője, hogy egyáltalán ez sikerülhet?
Szerintem bennem nem volt egyedül.
Benned nem volt?
Bennem nem. Én azt mondtam, hogy bármi van, megyek.
Várj, és a többiek mit mondta?
Taki, aki barátom volt, haverom volt, ő már az elejétől azért kicsit honvágya volt, meg azért ő érezte zsigerből, hogy azért ez itt valami nem stimmel. A Bundi ugye ő megértett a vitorlázáshoz, ő meg azért gondolta azt, hogy nem lesz jó a történet, miközben a szegénynek az apukája is hívogatta, hogy át nem merjél ezzel a kotlával jönni az óceánon, mert nem engedem meg, meg fenyegetőzött, tiltotta. Én megpróbáltam őket arra sarkalni, hogy ha nem jöttök, akkor dögöljetek meg, én akkor is átmegyek a kapitánnyal, majd keresünk valakit itt, nem érdekel, lesz a rom, mi megyünk. És ez így történt, és mentünk át Dominikára. Dominikán ugye egy magyar orvosnál laktunk, a Sanyi bácsinál, nagyon jó fej volt, ott is ugye dzsungeltúrák, tehát minden, amit el tudsz képzelni, és ott hallottam, hogy a kapitány beszélget a tulajdonossal, hát hogy elég szar állapotban a hajó, nem tudja, hogy kibírja így az óceános átkelést. Na most gondold el, ezt hallod úgy, hogy nem is neked szánják. Hallod a szomszéd szobában. Véletlenül, persze, éjjel. Én ezt nem mondtam el a többieknek.
Te mit gondoltál?
Nem volt kétségem, hogy megcsináljam.
Ennyire nagyon akartál.
Én nagyon lelkes ember vagyok, tehát én ha valamit csinálok, azt nem csinálom fél vállal, akkor azt nem tud eltántorítani semmi, hála a jó égnek.
És az eszedbe se jutott, hogy mi van, hogyha a félúton, nem tudom, valamelyik gyanta, amit ott felraktatok, vagy...
És meghalunk.
És akkor ott, igen. Tehát, hogy volt ilyen opció?
Volt ilyen opció, főleg...
Mármint a te fejedben.
Az én fejemben is volt ilyen opció. Én mindig erre azt mondom, hogy biztos, hogy nekem van baj egy kicsit a fejemben, de nekem ez magasztos lett volna. Tehát a Taki is, mikor kiabált velem, hogy én mindent meg tudok magyarázni, és hogy én hogy tudom így nézni a világot, mert hogy éppen süllyedünk, ez az óceán közepén volt, de erről majd később, hogy tudom én így felfogni ezt a dolgot, és én mondtam neki, mondom, figyelj, meghalsz, lehet 50 évesen egy infarktusba, vagy elüt az autó, mondom, az mi, mondom, mit mondasz a túlvilágon, mondom, de az Atlanti óceánon meghalni, elsüllyedni, mondom, az vagány, mondom.
Arra azt mondják, hogy az vagány, az a gyerek tudott élni.
Igen, szóval engem nem nagyon lehet eltántorítani, ez azóta is így van. Előtte megmondom őszintén, hogy sokkal linkebb, meg megbízhatatlanabb, meg sokkal más ember voltam. Tehát ez nekem kellett, és tudtam is, hogy kell. Éreztem magamban, hogyha ezt itt véghez viszem, akkor vagy túlélem, és onnantól más ember leszek, és csinálhatom a dolgaimat, vagy ott pusztulok el. Tehát igazából...
Ha viszont sikerül, akkor onnantól a vitorlázás az életed része lehet.
Azóta is. Tehát egyszerűen azóta is, ha ilyen... Tehát csak tévében nézem az óceánt, meg a stb., hát bekönnyesedik a szemem, én nem nézhetem, mert és a mai napig a betege vagyok, tehát sajnos nincs annyi időm menni, meg úgy, ahogy akkor, tehát az a következő célom, hogy lesz egy gyönyörű nagy hajóm, és föl a családot, föl a barátokat, és hónapokig, tehát szerény kérésem van, csak én 6 hónapot szeretnék vitorlázni, a többit melózok, esküszöm, szóval nem lesz probléma. Szóval nekem ez nem lett volna probléma, ha ott... Persze nem akartam, tehát nincsenek ilyen szuicid hajlamaim, de ha az lesz, tehát én úgy gondolom, hogy a sorsát senki sem kerülheti. Ha ez lett volna a dolgom, akkor az lett volna a dolgom.
És hogy állt ehhez az egész a kapitány, és hogyha ő nem mondta el a legénységnek, hogy...
Szerintem ő is hasonlóan elvakult.
Mert hogy ő neki felelőssége is, sokkal nagyobb felelőssége van ebben.
Persze.
Mert ő neki kellene azt mondani, hogy gyerekek, ez nem alkalmas arra, és akkor ő ott 3 embernek az élete ér felel a sajátján kívül.
Ez így van, de semmivel nem hibáztatom, mivel hogy útközben tehát megcsináltuk a hajót. Tehát azt a hajót rendbe raktuk, tehát amikor ezt mondta, utána még jó pár hétig mentünk ott a szigetek között. Tehát megcsináltuk az egészet. Azt mindenki tudta az elején, tehát azért az első megbeszélésen is, hogy az a srác felkelt, és azt mondta, nem akar meghalni, tehát mindenki tudta, hogy mit vállal. Tehát... Tudod, erre azt mondja az a régi közmondás, hogy a hajóknak a kikötőben nem lesz bajuk, de a hajókat nem ezért csinálják. Tehát erre ezt tudom csak mondani. Szóval én azt gondolom, hogy a legeslegjobb kapitányom volt, mert egyrészt élünk, másrészt jól csinálta a dolgát, és én nagyon sokat tanultam tőle. Tehát én azt gondolom, hogy maga ez, tehát nem felelőtlenség volt, amit csinált. Ezt mindannyian tudtuk, hogy mit vállalunk. Tehát az Atlanti-óceánon átjönni egy pici kis vitorlással, az minden esetben kockázatos. Tehát ezt tudtuk. Tehát ha az most egy 0 kilométeres hajó, akkor se lesz volna nagyobb, vagy kisebb kockázat, semennyivel. Tehát semmi nem történt. Szóval mentünk tovább így szigetről szigetre, zajlottak az események, Guadalupén még pecabotokat loptunk, meg...
Pecabotokat loptatok?
Igen, mert volt szembe egy... Tehát azért élelmesnek kellett lenni, megmondom őszintén, mert én volt is pénzem, mikor elindultam, meg kaptam is anyámtól, apámtól azért egy kicsit.
Meg mondjuk, ha 3 hét után már lehet, hogy nem volt annyi, nem?
Nekem, hallod, én nagyon jól beosztottam. Ott jöttem rá, életem belőször, hogyha egy több ezer kilométerre vagyok otthon, akkor marhára tudok spórolni.
Mert volt valami cél is, nem?
Igen. Sőt, még kölcsön is adtam, tehát annyira jól ment, pedig a pénzem, amit összeszedtem erre, annak a 2/3-át otthon csekkekre befizettem, hogy mire hazaérek, ne kapcsoljanak ki minden. Tehát ezt úgy képzeld el, ha szám szerint akarom mondani, akkor 86 euróval és 120 dollárral indultam én el.
Várj, ilyenkor már tudtad, hogy mennyi idő lesz nagyságrendileg? Nem, semmit. Azt se tudtad, hogy 1 hét vagy 4 hónap?
Semmit. Kiterveltem, mert igazából rajzolni hála jó égnek tudok, tehát úgy voltam, hogy ha megszorulok, kikötőben mindig van munka, meg ugye azt terveztem, hogyha tényleg úgy kell pénz, akkor én leülök, kiválasztom a szép hajókat, ami így magántulajdonban van, megrajzolom pár nap alatt, és azt mondom, hogy 1000 euró. Uh-huh. Most hadd érte 100-at, már kerestem valamit, és ugye azért valaki egy több százmilliós vitorlással vitorlázgat a Karib-tengeren, oda megy hozzá egy ilyen kis filigrán figura, hogy itt van, lerajzoltam a hajódat, nagyon tetszik, és vándor vagyok, és kérek érte egy kis pénzt. Én a helyébe kifizettem volna, és hála jognak eddig nem jutottunk el, vagy lehet, hogy sajnos, de a terv megvolt az anyagi dolgokra.
De az a kézügyességgel, javítgatással, ilyenekkel nincsen gondod, és ez neked nagyon testre áll ez.
Ott
a,
meg főleg
ez a
meg kellett tanulnom, tehát tényleg. Meg ugye közben a kapitány, meg a bundi is nagyon, tehát egy teljes körű oktatást kaptunk, ugye az életünk is múlott rajta, hogyha szólnak, hogy húzd meg az orvitorlát, vagy engedd ki, aztán azt se tudod, hova szaladj, akkor az ott mindenkinek elég nagy gebasz.
És ezt meg is tanultátok ott, még a szigetek között?
Persze,
tehát
persze,
ott
persze.
Azt mondtad te is, hogy most már mindent tudok, mi hol van balra,
mai napig előre, nem hátra. Mondom, hogy mindent tudok. Szerintem azt majd...
De egy olyan magabiztos tudás.
Igen. Ő a kapitány is segített nekünk. Tehát a szigetek között mindig más volt akkor, a kormányos más. Tehát jól beosztott minket, hogy...
Közben nem volt, amikor kiderült mondjuk a kapitány számára, hogy te neked gőzöd nincs a hajózásról az elején?
Én ezt elmondtam neki talán a harmadik, negyedik napon. Ültünk egy ilyen kikötői kocsmába. Tehát ilyen rejtőjenő flash volt az egész. Ültünk egy kikötői kocsmába, és akkor mondtam, hogy hát kapitány, nekem el kell mondanom valamit. Mondom, se a taki,
életemben
se
nem én. Voltam egy hajón sem.
Nem hajóztunk, mondom. Egy kicsit tavaly kalózkodtunk a kis kalózzal, ennyit tudok a vitorlásról, és mondta, röhögött, azt mondta, tudtam már ezt az elején. Szóval, de tökös gyerekek vagytok, mondom. Azt mondta, hogy ez elég, mondom, király. Mondom, tanulok, gyorsan tanulok. És tanultuk itt a dolgokat, hogy mi, hogy működik. És igazából utolsó esténk az Guadalupén ért minket. Ott még ugye, mint mondottam volt, eltulajdonítottunk 2 ilyen tengeri horgászbotot, egy szemben horgonyzó vitorlásról, mert elég nagyképű volt a tulajdonos, és gondoltuk, hogy akkor egy kicsit most kalózkodunk. Igen. Aminek a, de tök részegen, ráadásul ingyen rúgtunk be, mert a bundi előadta ott a pincércsajoknak, hogy meghalni megyünk az Atlanti-óceánra, és állták az egész esténket a pincércsajok, szóval marha jól. Az ember úgy megtanul opportunistának lenni, tehát mindent kihasználtunk, mindent, amit csak lehetett.
Ez azért nagyon jó kis napok lehettek.
Óriási napok voltak, azért. Óriási napok. Egyszer majd a könyvben le lesz írva minden részletesen. Tehát voltak dolgok, igen. Menekültünk, kerültünk olyan helyzetbe, hogy ott józanodtunk ki az öböl közepén, és 2 nagy darab néger úriember, az egyik épp engem rázott, üzletünk volt, és mit tudom.
Na, ezt mesél akkor már. Hogyha már elkezdted, akkor ezt nem a könyvből akarom megtudni.
Hát rumot vettünk, és nem jó helyről. Nem jó helyről, és menekülnünk kellett. Ott mezitlába a kaibák között, ilyen favellaszerűségek voltak, és menekülnünk kellett, és onnan megmentett minket egy pár srác, ilyen kicsit zűrösebb arcok, kimentettek minket, és belekerültünk egy buliba, ahol ugye elvesztettük a fonalat elég rendesen, és a következő képen így van, egy ilyen karibi kis este volt, ahol ilyen lampionok, minden, de ittunk olyan italokat, hogy nem is tudom, mik voltak benne, tehát így elvitt minket a karibi éjszaka, És valószínű az adrenalintól ott az öbölben kezdtem így fölriadni, hogy mi van. Ott egy ilyen 120 kilós úriember ott rázott, hogy akkor most ezt vegyek, azt vegyek, amazt csináljak. És akkor így néztünk is, megbeszéltük, hogy a nagy darabot a takival ketten kezdjük el csapkodni, aztán ugrunk a tengerbe, a bundiak vékonyabbat fogja kiütni. Aztán hála jó, hogy visszavittek minket a hajóra. De utána nem aludtunk, ültünk a késekkel a kokpiten, hogy mondom, mikor jönnek kirabolni minket, stb.
Ezek meggondolták magukat? Vagy?
Hát nem tudom pontosan, mert azért nem voltam még teljesen rendben. Annyira nincs, ilyen rémképeim vannak, de izgalmas történet volt, főleg átélni. De akkor volt, ugye nem volt vízünk, tehát voltak ilyen apró cseprő történetek. A kapitány mondta, hogy nincs vízünk. Na most ott vizet nem tudsz csak úgy szerezni ott a Karib-tengeren, főleg az ilyen luxus kikötőkbe. Nem ilyen ivóvíz kellett nekünk, ahhoz kell, hogy mosogassunk, hogy menjen a hajóba a csap, tehát a WC-t le tudjuk húzni, vagy pumpálni, stb. Mondtam az öregnek, mondom, figyelj, add ide a kis gumikenunkat, mondom, szerzek én vizet, mondom, még egy jöjjön, oké. Mentünk. Volt egy ilyen luxus villa, gyönyörű kerttel, négy gyönyörű kerti csapott a kikötőnél, és tele voltunk PET-palackokkal, mert abból töltöttük fel a hajó víztartályát. Na mondom, figyelj, mondom, kiugrok, te a hajóba vagy, rakd a kupakokat, elkezdtem a négy alá bepakolni a PET-palackokat, és mindet töltöttük föl, meg is töltöttünk szerintem egy 100 darabot, de lehet, hogy többet. Aztán egyszer csak jött két angol idősebb hölgy, rikoltozva, hogy azonnal távozzunk, stb. Ebben voltunk az udvarukba lényegében, és akkor jött utána, mint a filmekben, egy ilyen kantáros, nadrágos, szalmakalapos, kétméteres néger úriember, a kertész, ilyen gerebjével és szaladt felénk nagy erővel. Akkor berugdaltam még a maradék üvegeket, és mint villám gyorsan elhagytuk a partot. Még kiabáltak, hogy a hajónk nevét mondjuk, de pont Jimi Hendrixet hallgattunk előtte, és az Experience jutott eszembe, úgyhogy bemondtam az Experience nevet, hogy az volt, azon a hajón lakunk. Remélem, hogy ott a kikötőben nem volt olyan hajó. Na mindegy, megmenekültünk, és így szereztünk vizet. Tehát volt.
És az, hogy kértek valakitől, az eszetekbe se jutott?
Nem jutott, úgy teljesen átmentünk kalózosba. Igen, tehát ezt nem lehet szépíteni, tehát... De megmondom őszintén, hogy próbálkoztunk, tehát ez hazugság volna, azt mondom, hogy rögtön már vizet akartunk lopni, szeretnénk csapvizet, és nem nagyon voltak nyitottak rá. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy eltulajdonítjuk, de megléptünk, tehát nem volt probléma, de csodálatos volt, tehát Dominikán, a Sanyi bátyánk bevitt minket a dzsungelbe, ott macsétákkal mentünk végig, és ilyen rejtett vízeséseket kerestünk. Minden szigeten szerelembe estünk, mindenféle mulatt és mindenféle nők voltak, de óriási volt. Tehát tényleg én azt mondom, hogy a Karib-tenger az a Karib-tenger. Tehát így mentünk végig a kis sziget csoportokon, és akkor mindenhol valami történt, vagy menekültünk, vagy valami, de a legdurvább az Guadalupén volt, amikor mi ugye eltulajdonítottuk a gazdag úriembernek a horgászbotjait, akkor úgy képzeld el, hogy hajnalba kifutottunk, hogy akkor irány Portugália. Hulla másnaposan, hulla fáradtan, én voltam a kormánynál, és elkaptak minket a parti őrök. Jöttek utánunk, de állítólag már fél órája dudáltak, meg kürtöztek, meg minden, de hát én álltam a kormánynál, biztos nem nekünk, érted? Szóval elég paprikás hangulatba jöttek fel a fedélzetre, 5 gépfegyveres férfi és egy pisztolyos hölgyemény, Guadalupébe, a francia felhatóságú parti őrség, nem voltak kedvesek velünk. Hát volt vaj a fülünk mögött azért, persze, és ez egy ilyen 5-6 órán keresztül tartó átvizsgálásba torkollott. Kivontattak minket egy ilyen csendes öbölbe, átúztak még búvárok is a hajó alatt, tehát magyarul drogot, fegyvert kerestek, nem tudták el megérteni, hogy mi a bánatért megyünk mi ezzel a hajóval át az óceánon. Tehát, ja, és ráadásul ugye mindenhol foltozva, toldva volt, mindenhol a friss műgyantázások, tehát elég gyanúsak voltunk. És ez így történt, hogy még a lapokat a könyvekben mindent, tehát átolt szettig mindent átnéztek a hajón, mindent.
Egyébként a papírok azok rendben voltak? Azok rendben voltak. Voltak ilyen engedélyek?
Persze, minden rendben volt.
Csak gyanúsak voltatok.
Hát persze, főleg úgy, hogy fél órája azt hitték, hogy menekülünk előlük. Én azt hittem, hogy a horgászbotok véget kergetnek minket, el is dugtuk őket, persze azt is megtalálták.
Akkor nem lett baj?
Nem lett, képzeld el, semmi baj. Nem tudom, hogy ezt most el lehet itt mondani, de hát a Karib-tengeren azért volt egy szép nagy cigaretta a tükrön. A tükrön.
Ja, tükrön.
Így reggelre ki volt készítve, és úgy mindent átnéztek, hát megtalálták ugye a cigarettának valót is. Én igazából azt gondoltam, hogy most egy közép-amerikai sitten fogok megrohadni, tehát gondolhatod. Az öt gépfegyveres kutatta a hajót, a nő pedig közben a pisztolyra tett kézzel, így beszélgetett velünk, hogy mi legyen. Én azon gondolkoztam, hogy átugrok a hajójukra, eltűnök egy szigeten, és előkerülök évek múltán az őserdőből. Halálosan komolyan.
Ez komolyan volt.
Én ilyen. Komolyan gondoltam.
És akkor ott kiderült, hogy a cigi, ez a cigi volt a probléma?
Kiderült, mert egyszer csak mindenki szólt neki, a nő is beszaladt. Na mondom, akkor most történik meg az, aminek meg kell történnie. Most megyünk.
Mert akkor gondolom, azt gondolták, hogy ha van egy kicsi, akkor minél lenne több,
így
nem?
Így van. És így hozta ki, ledobta elém, és akkor kérdezte tőlem, hogy parti volt, tudod? És akkor már röhögtem magamon, hát mondom, ilyen a Karib-tenger, tudod? Mondtam neki, röhögött egyet körben, így mutatott egy kört az ujjába, ledobott mindent, összepakoltak, és ott hagytak minket. Tehát ezt így kezdve, de így álltam, hogy ezt nem
hiszem.
Amilyen
hirtelen megjöttek, olyan hirtelen
beléptek. Így mondta is, hogy oké, látta, hogy jó, ezek itt voltak a Karib-tengeren, kipróbálták ezt, azt, és semmi ártalmasat nem csináltak. És ott hagytak minket, és ilyen hangulatba indultunk, hagytuk el.
Még már majdnem kiugrottál a izéből.
Hát én nem sokon múlt, és ezt komolyan mondom, hogy nem sokon múlt, és így indultunk át az Atlanti-óceánon.
És ilyenkor tudtátok, hogy mire vállalkoztok pontosan, hogy hány napig fog tartani, és hogy milyen esélyeitek vannak?
Egy ilyen 18-20 nap volt
a terv.
Ebből 31 lett.
Uh-huh. Megvan az, hogy keletről nyugatra, nyugatról keletre, melyik irányban könnyebb, merre szoktak menni?
Őszinte leszek, tehát ebben még azért viszonylag laikus vagyok, de hogy én emlékszem rá, pont fordítva ugye, kellett
én
volna.
Én is teljesen laikus vagyok, de mintha ez lenne, hogy általában tőlünk mennek
így
Amerika
van,
felé,
így
mert
van,
az
így
könnyebb,
van,
ugye?
Így van. De hát mi meg ugye haza kellett hozni a hajót. Uh-huh. Úgyhogy megindultunk, és akkor elkezdődött egy másik epizód, amikor aztán se emberek, senki.
Milyen érzés volt?
Nagyon magányos, borzasztóan magányos.
És az indulás?
Az volt a legdurvább, amikor így néztem, ahogy távolodnak Guadalupe dombjai hegyei.
És mit éreztél? Hát, hogy végre itt vagyok? Vagy
akkor nagyon szomorú voltam. Valahogy olyan, tehát ilyen ambivalens érzések voltak, tehát nagyon-nagyon durván magány tört így egyenként is ránk. Most én nem tudom, hogy a kapitányra, meg a bundira, mert ő velük annyit nem lelkiztünk ezekről, de a takival sokat beszélgettünk erről. És az úgy nagyon magányos volt, és ugye, hogy teltek a napok, ugye az első egy hét az ilyen szürreális volt, tehát nem láttunk semmit, de tényleg semmit, és csak így mentünk, és mondom, úristen, mondom, azt sem tudom, hova megyünk, mi lesz velünk. Tehát ott kezdtem el felfogni. Ami nem hátráltatott meg semmi, tehát igazából arra jövök rá, hogy kétfajta ember van, aki krízis helyzetbe kerül, vagy leblokkol, vagy feltuningolja, felspanolja, és tesz a dolgokért. Na most én hála jó égnek a második vagyok, és elkezdtünk azért így aklimatizálódni, és akkor indultak a főzések, kajáztunk, pecáztunk. Persze közben 24 órába haladtunk előre, tehát sosem álltunk meg. Négyen voltunk, 4 órás őrségekben voltunk, és akkor ugye te voltál akkor a kormányos, és csak haladtunk. És így eltelt az első hét lényegében teljesen eseménytelenül. Aztán megkaptuk a fekete levest. És még így pont gondolkoztam rajta, hogy úgy jövök át az óceánon, hogy ilyen halál, nyugalom lesz az egész, mondom, hát itt mit fogok mesélni, nem történt semmi komoly. Hát azért lett mit mesélni, mert így olyan egy hét után azt hiszem megkaptuk az első viharunkat, ami jól megtépett minket úgy becsülettel. Na, akkor rettegtem, tehát az volt az első, amikor így beremegett a szám, így jött, mint a függetlenség napjában, tudod, mikor megjelennek ott fönt azok az ufók. És körülbelül azt a képet képzeld el, hogy ilyen...
nincsen se ember, se Isten
semmi,
itt aztán.
Itt nincs menekülni, érted, egy kis patkány vagyok, egy úszó hungarocellent, körülbelül ezt éreztem. És ugye közben ott mentek a kis társadalmi, már a mi kis társadalmunknak a munkálatai, javítgatások, és ugye csináltuk a hajót, jött ez a vihar, jól megtépett minket. Én nagyon féltem, megmondom őszintén, tehát az volt az első viharom az óceánon, mondom, meg fogunk dögleni, végünk van, pedig azt... az utána valókhoz képest egy kis semmi volt, és akkor történt az, hogy ugye megtépett minket a vihar, és nyugalom lett, minden rendbe jött, érted? És egyszer csak ilyen immarszat telefonon tudtunk beszélni néha, vagyis inkább a kapitány, mi csak üzengettünk, hogy mit mondjanak az otthoniaknak, élünk, minden rendben van. És akkor mondta, vagyis hallottam csak, ugye mindig a kapitányt hallottam, amit a telefonban mondanak, nem? Elkomorodik az arca. Akkor csak ennyit hallottam, hogy nagy, kikerülhető. És így néztem, mondom, te úristen, letette a telefon, mondom, mi van? Hát jön egy vihar. Mondom, mekkora? Hát háromszor akkora, mint az előbb volt. Ó, érted, akkor így gyömrom görcsbe mindent, tehát kész vagy, hát gondold el, és ott vagy kiszolgáltatva. Mondom, ki tudjuk kerülni? Nem tudjuk kikerülni. Mondom, túléljük, kapitány. Azt mondja, hát igyekszünk. Na, amikor már kapitány azt mondja, hogy igyekszünk, nem azt mondja, hogy igen, megcsináljuk, akkor úgy azért az embernek összeszorul a feneke. Talán két nap pihenünk volt, és megjelent hajnalba az Úristen maga, és ezt 11 napig, azt hiszem, 12 napig tartott. De ezt úgy, ahogy mondom, hát megmondom őszintén, hogy brutális volt számomra most, valószínű ezzel a hajóval is, mert közben ott az Azori-szigeteken összejöttünk, de arról is majd később egy bánakutató hajóval, a Femme Fatale-lal, a Solcimiék, meg ez a srácok, és őnekik ugyanebben az időben 11 nap volt, és nekik igazából nem volt nagy problémájuk, tehát ez a hajó volt alkalmatlan az ilyen nagy viharokra. Hát és megjött a vihar, ami azt jelentette, hogy némely esetekben 15 méteres hullámokkal játszottunk.
Az olyan 5 emelet, igen. Tehát egy ilyen fél 10 emeletes.
Igen, igen. 15 méteres hullámokkal játszottunk. Hát mint amikor egy ilyen sípályán mész lefelé, amikor fenn voltunk a hullám csúcsán, és akkor így lenéztél, akkor így az egész, tehát a pokol volt maga, tehát száguldoztunk lefele, vitorlák lehúzva, az összes viharhorgonyok bedobálva, de már ilyen málhazsákokat dobáltunk be, hogy legalább lassítson, mert természetesen rossz fele vitt minket, mert ugye nekünk keletnek kellett volna haladnunk, mi így körülbelül délkelet-délnek tolt minket a vihar, tehát majdnem lementünk a Zöldfoki szigetekig. És hát az úgy az embert próbára teszi, és úgy hozzáteszem, mindenhol jött be a víz, mindenünk vizes volt, állandóan recsegett, állandóan dobált minket, villanyunk nem volt, vécénk nem volt, tehát ezt el lehet képzelni, amikor a 8-15 méter közötti hullámokban rágdön a nagy dolog, akkor úgy az úgy elég érdekes dolog, mikor...
Mit csinálsz?
Hát kilógsz a végébe, kapaszkodsz, és lógatod a fenekedet az óceán fölé, közben innen-onnan átcsap a 6-8-10-15 méteres hullámok, kapaszkodsz abba az egy kis vékony fémcsőbe, ugye a búvárlétrán, és próbálod elintézni a dolgodat. Hát elég gyorsan megy, és hát ez nem kell nagyon ecsetelnem, tehát rémisztő volt. Igazából, mikor az emberre úgy rájön reggel, akkor kihatnék szépen mondva, akkor én úgy dél körül voltam képes kimenni, mert akkor nem... Tehát ott már nem is volt jó idő, hozzáteszem. Tehát volt ilyen 8-10 fokok voltak. Na most a csapkodó vízpárába meg a hullámok között mesztelenül kimész, mert ugye ruhába fölösleges, mesztelenül kiballagsz, és ott végzed a dolgodat. Na hát az elég durva. És én vártam sokszor délig, már szorongattam mindenemet, vártam délig, hogy akkor egy 2-3 fokkal melegebb volt, meg fekvőtámaszok ott az időben, hogy egy kicsit keménynek érezzem magam, és úgy végeztük a dolgunkat. Ez volt a 10-12 méteres hullámokig. Mikor már nagyon nagy 15 méteres, akkor bent egy vödörbe intézed a dolgodat, ugye a többiek
közben között. A hajó az nem billeg? Tehát, hogy nem minden is vicsintes? Csinál. Tehát, hogy gondolom, így csúszik minden.
Minden csinál.
Tehát... Tudom, filmekben láttam, azaz... hogy erre fordul, akkor minden burul a hajónak. Az így egyik van. Végébe, így aztán van. A másik
így
végébe.
Van. Így van. Csapkodta, dübörgött. Az egyik viharos napon például beakadt fönt az egyik kötél a fönt ott a zárbóc csúcsba, és a kapitányunknak fel kellett másznia hevederben, és úgy képzeld el, hogy mindegy ilyen paritját megforgatta a hajó, és hozzávágta az árbóchoz, és ott lógott 10 méter magasban, ájultan. Tehát nem tudjuk, hogy mi volt, csak lógott mindegy egy darab rongy.
Kapitány?
A kapitány. Na ott akkor képzelheted, hogy mit érzel, tehát az egyetlen ember. Nem igaz, mert a bundi is ott volt, de hát azért ő egy 20-pár éves srác volt, tehát azért... Na, és akkor leszedtük, fölpofosztuk egy kicsit, szedjed össze magad, de megijedt ő is nagyon, tehát mondta is, halára volt válva, tehát úgy nézett ki, mint a fehér fal, és akkor az egy kicsit durva volt. Közben persze ugye a Takinak tengeri betegséges problémái voltak.
Nem, többieknek nem?
Nem, nekünk hármunknak nem.
És ez mitől függ, hogy valaki?
Én szerintem agyban dől el. Tehát agyban? Takinak például az volt az első problémája, hogy ugye a szigeteken azért volt, hogy bulisztunk. És másnap, hát ki nem másnapos, mikor így hajnali 2-ig bulizik, vagy 3-ig, És mondta, hogy másnapos lesz. Mondom, nem mondogass magadnak, haver. Mondom, azért vagy szarul, mert megittunk egy üveg rumot fejenként. Mondom, azért vagy szarul. És szerintem ez úgy benne maradt, tehát így előjött belőle ez a dolog, mert én úgy gondolom, hogy én is voltam néha rosszul, de nekem ez a tengeri betegség hála a jó égnek teljes mértékben elmaradt. Pedig még úgy ott is azért volt rumunk is, tehát az ember azért így esténként megivott egy rumot, de körülbelül félkortól már érezted a fejedet, tehát ott a stressz meg minden. Meg ugye volt sörünk, mindenkinek egy rekes söre volt, én megrököltem a takiét, tehát nekem két rekes söröm volt, kellemesen egy 8,8%-os barna sör. Tehát így néztem mindig, keletfele haladtunk, néztem mindig a lenyugvó napot, már ha láttuk, és akkor megittem a kis sörömet, akkor tudtam egy 2 órát aludni. De ezek az alvások is, tehát amikor tényleg így viharba vagy, és akkor mi ugye az órában voltunk, akkor ugye végre elalszol, és egyszer azt álmodod, hogy súlytalan vagy, és ez tart 2 másodperc, és bum, odavág vissza a hajóhoz, tehát akkor éppen felröpültél a hullámok között. De csodálatos volt amúgy, tehát én még mindig azt mondom, én a takinak is néha az volt a baja velem, hogy mi a tökömért magyarázott te így, mert én mondtam neki, hogy nem érzed, ez az utunk, ez a mi sorsunk, ez jó dolog, és jó dolog az anyát, valagal.
Ott megkiszállt volna? Tehát, hogy...
Volt egyszer, hozzánk jött egy nagy utasszállítóhajó, oda jött szerintem, nem tudom pontosan megbecsülni, de 20 méterre, 30-40.
De elején vagy a végén már?
Ez a közepe tájéken. Uh-huh. És lekérdeztek CB rádión, hogy van-e életben valaki ezen a hajón, mert levont vitorlák, semmi világít, semmi jelzőfény, tehát mind egy kísértett hajó, mi úgy voltunk, mint a bolygó hollandi.
De ez a vihar után? Tehát, hogy ennyire...
Megmondom őszintén, hogy ezek úgy összefolynak, tehát... Nem tudom pontosan, tehát olyan dolgok történtek ott velünk, ami nem mindig megmagyarázható. És ezt valószínű, hogy aki az óceánt így átszelte, és többször hajozott, az tudja, hogy miről beszélek, de lehet, hogy csak az én elmém szüleménye, de történtek velünk kollektív halucinációk. Tehát ott az óceán közepén, ott azért nem volt se piázás, se cigi, semmi, és voltak olyanok, hogy érted, ülsz, és kakaskukorékolás, csajok nevetgélnek, elmegy egy mentőautó, diszkóhangok, és ez nem lehet az óceán közepén, és az érdekes az egészben az, hogy aki mellettem ült, az is hallotta. És ezt a mai napig nem tudom, hogy történik, de ilyen durva dolgok, tehát ott például a kapitány mindig magyarázta, ez még hozzá kell tennem, hogy amikor fogod a hajót és a kormányt, tehát én ez a saját tapasztalataim, lehet, hogy ilyen nagy vitorlások most jót röhögnek rajtam, de én így éltem meg, és ezt a kapitány mondta például, hogy nézd ki, hogy fog menni a hajód. Tehát, hogy a hullámok csúcsán, ne a hullámvölgyben, mert ott ugye durran az egész hajó, és károsítja a testet. És mindig mondtam a kapitánynak, hogy ez hülyeség, hát fogom a kormányt és mozgatom arra, akkor úgy megy a hajó. És ha csak én nézem, akkor nem fog arra menni. És képzeld el, hogy egyszer csak így próbálgattam, és tényleg működik. Tehát működött az, hogy kinézed előre, és ott fog elmenni a hajó, és ha valami mondjuk rá akartál gyújtani, vagy beszaladtál valamiért, akkor beledurrant rögtön, pedig a kormány nem mozdult. És ha koncentrálsz és figyeled, akkor ott fog elmenni a hajó, ahol te akarod. Tehát nem tudom ezt máshogy mondani. Közben így összefolyódtak. Tehát én azt gondolom, hogy sokszor ilyen esetben az elméddel kell megküzdeni leginkább. Tehát például szörnyűbb volt a szélcsend, mint a vihar számomra. Tehát mikor lejön az igazi szélcsend, ilyen foltokban van az óceánon szélcsendes területek. És amikor olyan az óceán, mint egy tükör, és semmit, még azt se veszed észre, a 360 fokot megfordul, az egy ilyen elmebomlasztó, nem tudok mást mondani rá, tehát így nem tudtam, hogy most alszom, fönt vagyok, vagy bármi, tehát...
Bármere nézel, ugyanaz.
Ugyanaz, és
ez... És csak látsz egy horizontot napokig,
és így van. Látsz egy horizontot, a kék horizont, és sehol semmi. És ez úgy megbomlasztja az elmét. Főleg, amikor ugye alul mennek ezek a világító algagömbök, meg stb. Tehát úgy az egész annyira szürreális, és olyan varázslatos, és én nem tudom, tehát én azt mondanám, hogy minden férfinak át kéne menni az óceánon, akkor más világ lenne.
Még azt nem fejezted be, hogy megállt ez a nagy óceánjáró, és a taki meg ki akart szállni?
Hát ő mondta, hogy átszáll, és meg ugye azért sokkoló kép, fönt láttuk, ahogy a felső szinten diszkó volt, csajok, buli, így páran kilógtak ott fölülről, nem tudom milyen magas volt, diszkógömbre emlékszem, és így néztük, hogy te jó Isten, ezek most berúgnak ott, csajoznak, utána lemennek, megzuhanyoznak, és király az egész, érted, és meg itt fogunk megrohadni. A taki ott elgondolkozott, hogy átúszik, mindegy neki merre megy a hajó, aztán meggondolta. Tehát én nem, akarom őt ledegradálni semmi, ő is megcsinálta, csak ő egy kicsit nehezebben fogta föl ezt, ezt az egészet, tehát neki nem volt gyerekkora óta ez a célja, valószínű ez a titka az egésznek. Különbség.
Igen. És egy ilyen vihart meg lehet szokni? Azt mondtad, hogy 10-11-12 napig megy?
Szerintem
nem. De nincs olyan, hogy a harmadik nap azt mondod, hogy most már ezt láttam, vagy mindig jön valami új dolog?
Mindig jön valami, meg valahogy úgy az a bizonytalanság, nem vártuk a hajnalt mindig. Tehát azóta én annyira becsülöm az élet apró dolgait azóta is. Tehát amikor lemegy a nap, és ott vagy a 10-15 méteres hullámokba, és lejön rád a vaksötét éjszaka, maga az ördög, akkor úgy azt gondolod, hogy nem fogom látni többet a napot. És az az érzés, az borzasztó tud lenni. És amikor főleg éjszaka, gondolhatod, volt olyan 3 nap, amikor a kapitány mondta, hogy most senki nem jöhet föl, amíg én nem szólok. Kiült egy ilyen vitorlás ruhába, és nem jött be 3 napig. Tehát ezt én vittem ki neki a levest, forró levest, meg a teát, olykor-olykor, amikor mi is ettünk, és kint ült, és tolta, és verte a víz, verte minden, a szél fújt, minden. Hát volt olyan, hogy egy ilyen nagy sirály, vagy halfarkas volt inkább, nálunk vendégeskedett, mert ő is már annyira be volt szarva a vihartól, hogy inkább odaültünk mellé, meg lehetett simogatni, és nem ment el sehova, tehát.
Hova tudott volna elmenni?
Hát igen, ő is úgy volt, hogy inkább vegyenek meg, de én inkább itt maradok. De ez a viharos dolog, tehát voltak csodálatos napjaink is, mikor horgáztunk, és fogtuk a halakat, és gyönyörűen kifiléztem, és sütöttük, tehát csodálatos dolgok is történtek. Meg maga ez a millió, meg ez az egész, ahogy ott az óceán reagál rád, és maga ezek a halucinációk, az, hogy ott hogy tudsz örülni a konzervek után egy friss halnak, hogy tudsz örülni egy napfelkeltének, hogy tudsz örülni bárminek, ami az ember. Tehát úgy képzeld el, hogy üzleteltünk ugye ott a legénység. Tehát a bundinak volt...
Sört egy, nem tudom...
A sörrel nekem nem kellett, mert ugye a takiét megörököltem, de például a bundi az ilyen jó stratéga volt, ő eltett az óceán közepére egy bontatlan, édes gyömbért, egy 2 literes gyömbért, tehát az maga volt a csoda, a nektár, a manna. Persze megkérte az árát, sört kért, mit tudom én, mit kért.
Elcserélte végül?
Így van. Nem az egészet, tehát itt decinként mértük a portékát, tehát nem volt történet. De viszont én jó voltam, mert én megdekoráltam a vitorlás ruháit, tehát ott ilyen kalocsai mintákkal, meg koponyákkal, meg mindennel felruháztam, és ennek fejébe kaptam gyömbért. Meg találtunk egy milka csokit a zajzat vízben, ami már olyan 2 hete rohadt a tengervízben. Na most az is egy óriási élmény volt. Meg ugye természetesen a repülőhalak, rengeteget ettünk, tehát így reggelre általában volt, hogy 3-4 volt, hogy 8-10-15 repülőhal fönt a fedélzeten, ugye megakadnak a vitorlába, vagy csak neki durrannak valahol a fedélzetnek. A bundit azt jó szemen is találta, egy szép nagy, be volt feketedve a feje. És ez ugye tökéletes történet, mert levágod a szárnyait, a szárnyai, és hát az uszonyai csak jó nagyok, azok gyönyörű chipsek, nagyon finom.
Olajba kisütni, vagy?
Aha, az olajba kisütöttük, a testét meg ugye ugyanúgy, az mintha snecit ennél. A kisebbeket, ami 5 centi alatt volt, azt meg úgy, ahogy volt, úgy nyersen betoltuk. Tehát
nyersen?
Persze. Megszáradt ott hamar meg minden, tehát nem volt annak problémája. Úgyhogy az ember megtanulja becsülni a dolgokat, meg megtanul kihasználni lehetőségeket.
A napotok az inkább tevékenyen telt, vagy inkább ilyen tétlenül?
Hát én azt mondom, hogy ez a vitorlás lét, ahogy én látom, tehát én csak azt tudom mondani, az ilyen szélsőséges. Tehát van, amikor napokig, órákig majdnem, hogy tétlen, tehát tényleg olvasol, jössz, mész, ténfereksz, és akkor egyszer csak beindul, és akkor megindul az őrület. Szóval ilyen egyszer durva, egyszer meg majdnem unalmas. De delfineket simogattunk az óceán közepén, belógtam hozzájuk, végig simítottam, jöttek velünk minden este, akkor bálnával versenyeztünk, tehát ahogy néztem egy ilyen ámbrászcetszerű, tehát ahogy így gondolom, de óriási élmények, tehát mikor ülsz, és ott mögötted fújtat, és jött mellettünk, érte 10 percen keresztül, annyira, hogy így néztem bele a szemébe. Közben ugye az ember rátör a remegési kényszer, mert az jutott eszembe, hogy ez most, ha akar, ez most úgy átgázol rajtunk, mint egy darab.
Egy úszonycsapással gyakorlatilag szétcsapja a hajó.
Hát az, ami kilógott belőle a vízből, az volt akkora, mint a hajunk. Csak ami kint volt. Tehát én nem tudom, hogy mekkora volt. Le is fotóztam, de hihetetlen kalandok. Tehát.
Így egymás között milyen volt a viszony? Változott? Jobb lett? Rosszabb lett?
Hát a takival voltak konfliktusaim.
Uh-huh. Igazából neked?
Nekem. Főleg nekem,
amiatt, mert... hogy te rángattad vele ebben?
Igen. Uh-huh. Igen. Tehát ő neki sokszor volt a baja velem, hogy én miért tudok ehhez jó pofát vágni, én miért mondom azt, hogy ennek oka van, én miért magyarázom meg mindig. Tehát például, amikor vihar volt, akkor mindig mindenkinek mondtam, hogy látjátok, ott világosodik az ég színe, reggelre minden fasza lesz. Ezt 11 napig vették. Tehát én minden este elmondtam, hogy reggelre itt fasza idő lesz. És ez 11 napig nem történt meg. És azért ez én megértem a takit, mert azért ez egy idő után idegesítő lehet, de szerintem sokkal rosszabb, ha az ember magába roskat. Én sütöttünk, főztünk, amikor láttam, olvastam, ugye írtam a naplót, abba írtam ki mindent magamból, tehát...
Azt mondtad, hogy ez a napló volt a te ilyen mencsvárad?
Így van, én meg is zizzentem volna nélküle. De leírtam benne mindent, ebből lesz majd a könyv is. Vele voltak így konfliktusaink, ami az igazsághoz hozzátartozik, hogy mai napig fennáll. Amit úgy képzelje, hogy hazajöttünk, és ő azóta nem keresi a társaságom. Sőt, valahogy nem is érdekli ez a kaland. Tehát ő teljesen máshogy.
Pedig ez már 9 éve.
Így van, 9 éve volt. Uh-huh. Nem is kérte se a videókat, se a fotókat, se semmit. Tehát,
ő szeretné elfelejteni.
Szerintem el is felejtette. Tehát mikor egyszer vagy kétszer beszéltünk, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel az őserdőre, emlékszel ott a kunyhóra, emlékszel erre. Miért volt ilyen? És valahogy egy ilyen retrográd amnéziaszerűség lehet nála, vagy én nem tudom, tehát megadta neki a kenyeret. Nekem is, csak ő ezt máshogy dolgozta föl, tehát ő azért hibáztatott engem joggal, tehát azért én rágattam ebbe bele. Uh-huh. Van is néha egy kis lelkismeretfurdalásom, de hamar elmúlik, tehát én mert én mindig azt gondolom, hogy dunamenti kis parasztgyerekek vagyunk, akik átjöttek az Atlanti-óceánon, azért ez nem mindenkinek adatik meg, és lehet, hogy belerángattam, de ezt az unokáinak is mesélheti.
Meg mindenkinek a saját döntése, tehát most lehetsz te akármennyire makacs ebben, ő dönti el, hogy akar-e jönni, vagy
így van,
sem.
Így van,
és ő döntött el.
De megoldottuk, tehát azt mondom, hogy ő is életben van, én is életben vagyok, mindenki életben van, sőt a hajó a Balatonon van, tehát mindenki rendben van.
Na és a hajóval,
a viszonyunk.
Aha, igen, a viszonyotok, és hogy mennyire bírta a kiképzést.
Hát mint egy rossz szeretővel olyan volt a viszonyunk, tehát néha úgy voltunk, hogy felgyújtjuk, néha úgy voltunk többször, hogy én simogattam, hogy kérlek, vigyél át. Tehát így az ember így teljesen megszemélyesíti ezeket a dolgokat. De én a mai napig, tehát én nagyon szeretem azt a hajót. Megmondom őszintén, hogy a Balatonon mondták már, hogy hol horgonyoz, de még nem mentem el azóta se. Tehát...
Nincs egy ilyen vágy benned, hogy újra látni, vagy hogy
van.
Furcsa lenne a Balatonon látni?
Szerintem majd, ugye még most született 8 hónapja a kisfiam, szerintem ővele fogok elmenni, és felszállok, de úgy előhozza az emberből, tehát így csak így beszélek róla, még most is elérzékenyülök, érted? Tehát úgy az emberbe úgy ad egy ilyen durva dolgot. Tehát szeretnék megint a fedélzeten lenni, de még nem biztos, hogy itt az ideje. Tehát érted, most is így beszélek róla, és így kiráz a hideg, szóval ez is ilyen, mondom, mind a rossz szerető. Tehát jó is volt, de azért kaptunk is tőle durván. Tehát amikor simogatott tényleg, hogy könyörgök, vigyél át, az úgy erős.
Főleg úgy, hogy említetted, hogy volt olyan, amikor még te is azt gondoltad, hogy itt a vége, hogy ennyi volt.
Hát igen, akkor, mert ugye én próbáltam mindig poénkodni. Egész nap valamit, kalózok, tört gránátot, szabját elő, ökörködünk, és egyszer reggel így bementem, pont reggeliztek a srácok, és bementem, és mondtam nekik, hogy süllyedünk gyerekek, végünk van. Jó, menj a picsába, oké. Leültünk, és ezt írd és mondd, nem tudom, hogy 2 perc vagy 10 percen belül így mellettünk egy ilyen karnyi résen elkezdett ömleni be a víz.
Én te vicceltél egyébként?
Én vicceltem, én nem akartam, hát gondolhatod. De mondom, hogy kicsit földobom a hangulatot, és percek, negyed óra, nem tudom mennyi telt el, de még én is leültem reggelizni, és még a felénél se tartottam, és bum, beindult befelé a víz. Na ott aztán ránk jött a para, tehát így szépen emelkedett a vízszint, ha jól emlékszem, 2700 valamennyi víz volt alattunk, tehát így a GPS mutatta, hogy mennyi a mélység.
De számít, hogy mennyi van alatta?
Nem számít, de az is még azért rátesz a lapáttal, hogy még meg se találják a dögünket, semmit, érted. És jött be a víz, akkor pánik egy pillanatra, és én például ott jöttem rá igazán, hogy ha nagy a baj, akkor én küzdök. Tehát ott kellett az, hogy pumpa, kézi pumpa, elektromos pumpa, ja, és ugye tudva a levő, hogy a két szivattyunk az napelemről ment. Na most a viharban annyira nem töltenek azok a napelemek. Tehát az volt, hogy órákig a nagy pumpával toltam, felváltva toltuk a srácokkal, és én csak mondtam, énekeltem a Bella Ciao-t, és mondtam, hogy én nem fogok itt megdögleni, bármi történik. És ott eldöntöttem, hogy akármi lesz, én életben maradok, ez a víz innen kimegy, nincs az az Úristen, aki engem ebben megakadályoz. És ott meg is nyugodtam, tehát egy ilyen érdekes élmény volt így az agyamban, vagy a lelkemben, hogy ott ugye a legnagyobb szarban eldöntött, hogy akkor se, tehát nem fogom hagyni magam, és akármi történik, itt maradunk élve a hajón.
Hogy falasztátok be a lyukat, vagy mit csináltatok bele?
Hát műgyantáztunk, elég érdekes dolgok voltak. Tehát
de ez iszonyú nagyon nyomás is, nem?
Tehát nyomás, nyomtunk bele rongyokat, és akkor a rongyokat, amikor egy kicsit már csökkent, akkor azokat műgyantáztuk, de például ott volt olyan helyzet is, hogy volt egy ilyen szervizdoboz az orrába, ahol ugyanúgy jött, ömlött már be a víz, és engem bezártak oda. Ugye én voltam a legkisebb, mert a taki 2 méteres, a bundi nem 70 kiló mindén, a kapitány az azért már volt 60 valahány éves, és jó nagy hullámok, minden, és akkor bele, akkor nem volt annyira durva vihar, de azért szép volt az is, és akkor képzeld el, hogy bebújsz egy méterszer méteres kis lyukba, fejlámpával, rácsukják, mert ha nem csukják rád, akkor tele jön vízzel, és akkor műgyantázzál a fejlámpánál. Tehát az olyan elég érdekes kaland. És ugye én ott műgyantázgattam, jó büdös volt, kicsit be is szipusztam, és akkor imádkozol, hogy ne most boruljon föl a hajó, vagy ne most legyen a nagy baj, mert akkor te itt mindegy konzervdobozba fogsz elpusztulni.
Még ki se tudsz jönni.
Nem, semmi, tehát semmi. Mondjuk azért rugdaltam volna böcsülettel, de lényegében ennyi, tehát úgy megpróbáltuk helyrehozni a dolgokat, meg hát úgy látszik, hogy sikerrel, de amikor szárazdokra húztak minket, az Azori-szigeteken ott, ha jól emlékszem, akkor 7 léket számoltak még meg.
És azok?
Azok úgy jöttek be napközben, tehát napközben ment állandóan.
Most hogy folyamatosan ment a szivattyú.
Folyamatosan ment a szivattyú, igen. És akkor erre még ugye vízbetérésünk volt, hát az csodálatos élmény volt. De aztán azt is megúsztuk, tehát izgalmas volt.
De azért mesélted, hogy volt én, amikor már sziréneket láttatok?
Mindent, persze.
Tehát még a hallucinációhoz kapcsolódik, vagy ez ilyen rendszeres?
Ez ilyen rendszeres volt, hogy ugye hallod, sötétbe ott ülsz, és akkor így jönnek valószínű delfinek, vagy bármilyen vízilények, és akkor hallod néha, hogy sutyorgás, meg ilyen kis kacaja hangzik. Tehát úgy az ember, főleg, amikor nem lát semmit, egyedül vagy ott, és úgy rendbe teszi az ember lelkét. Vagy nagyon rendbe tesz, és megkeményít, vagy szétzúz atomjaira. Bár én azt gondolom, hogy a kettő együtt, tehát darabokra zúz, és utána attól függ, hogy te hogy rakod össze. Uh-huh. Mint amikor összetöröd anyád kedvenc vázáját, tudod. Tehát van, aki úgy hagyja, van, aki jobban megragasztja, mint volt.
Ha megtörténik a legrosszabb, akkor arra az esetre volt bármi biztonsági cuccotok, mondjuk, nem tudom, mentőcsónak, vagy...
Mentőszigetünk volt.
Mentőszigetünk? Az micsoda a mentőszigetünk?
Hát egy ilyen jó nagy bőrönszerű doboz, uh-huh. amit biztos láttál már filmekben, ilyen kör alakú, felfújhatós, ami van horgáz. Körülbelül az, és egy olyanunk volt.
És azon elfértek 3-4-en?
Állítólag, elméletileg, nem tudom. Ráhála a jó égnek nem kellett kipróbálnunk. Tehát az volt az egyetlen mencsvárunk igazából. De én mindig, tehát így mindig ilyen rémképeim voltak este, hogy itt tódul be a víz, és csak mászol ki a kabinból, és próbálsz életben maradni. Ettől rettegtem mindig. Meg attól, hogy felborul. Tehát azért egy katamarán viszonylag nehezebben borul föl, de az fölborul, akkor végeztünk. Akkor de hála jó égnek se nem borultunk föl, voltak meleg helyzetek, tehát azért, amikor tényleg érzed, hogy már ott vagy a határon, úgy dől, és nem látsz semmit, mert tök sötét van. Tehát az úgy az embert, az a legszarabb, amikor nem látod, hogy mi történik. Tehát nappal is rossz volt, de éjszakák azok borzasztóak tudtak lenni. Tehát mikor nem mersz aludni rendesen, érted? Próbálsz aludni, az orrkabinba aludtam, és ugye Közben hát persze jó tengerész módjára rémizgettük néha egymást, tudod, hogy ugye több baleset is volt már ebből az elhagyott konténerek, ahogy úsznak, és valami éppen csak a vízfelszín alatt pár centivel van, és mindig ez is a parám volt, tehát hogy ráfutunk egy ilyenre, és hello.
Kivágja az oldalát.
Végeztünk, és ugye én az órában voltam, még az is eszembe, hogy most akkor hello. Amikor én nagy bajba voltam, nekem még a másik Mencsváron volt egy, az öcsémtől kaptam egy ilyen pici DVD lejátszót, tehát körülbelül egy ilyen tablet, kisebb tablet méretű kijelzővel, ami most már néha telefon is, és úgy képzeld el, hogy beraktam két DVD, vagy két filmet tudtam rátenni. Az egyik a Túl a sövényen volt.
Igen, csak azt mondom, hogy a másik kincs, ami nincs.
Nem, a másik meg a 12 majom. És az volt a kettő, és amikor nagy bajba voltam, már így a saját fejemben, akkor beraktam így a mellemre, így néztem közelről, és egy ilyen vastag takarót magamra húztam, és úgy éreztem magam, mintha egy moziban ülnék, le voltam zárva, hiába mozgott minden, megpróbáltam nem foglalkozni vele, és így próbáltam az egészet. Ha depressziós voltam, idézőjelben, tehát nálam az nagyon, tehát én nem vagyok ilyen forma, de ha már így le voltam hangolva, inkább azt mondom, akkor néztem a Túl a sövényen. Mikor el voltam keseredve, akkor néztem a 12 majmot. És azóta is, tehát meghatározó például a 12 majom számomra a film, tehát azóta is bármennyiszer megnézem. Érdekes, hogy a Túl a sövényent viszont azóta nem szeretem. Tehát valamiért pedig aztán azt kellett volna, hogy szeressem. Tehát így próbálja az ember magát így épésznél tartani, vagyis én így próbáltam, meg ugye írtam, szavaltam nekik, verseket írtam, kenyeret sütöttünk, tehát így tényleg az ember próbálja úgy a napi rutint betartani, és egy kicsit úgy visszaterelni, hogy mintha otthon lenne. Meg ugye, amikor nagy baj volt, akkor így befúrtam a fejem a párnák közé, és azt próbáltam realizálni magamban, hogy egy iskolabuszon ülök, alszom, és Ócska úton megyünk. Tehát ezt próbáltam, hogy... Aha. És egy idő után, ha annyira gondolsz rá, akkor úgy el is hiszed, hogy egy ilyen nagyon-nagyon szar kátyús úton jövünk, megyünk, és ezt így próbáltam beleplántálni a fejembe.
Gondolom, amikor ilyen nagyon necces szitu volt, akkor se gondolkodtál azon, hogy mi a francot keresek itt.
Egyszer eszembe jutott, de akkor is csak egy pillanatra, amikor a nagy viharba ki kellett már kötöznöm magam az árbóchoz, és már nem tudom, hogy mit kell csinálnom, valamit ott kötözgettem, és így majdnem levitt a víz, tehát a hullámok így a széle állított meg, a biztonsági drótok, tudod, a szélén a korlát, az állított meg, na onnantól kezdtünk hevedereket használni, kikötöztük magunkat. Akkor egy pillanatra, de az egy másodpercig tartott, elgondolkoztam, hogy mi a francot keresek én itt. És ez eddig tartott, amíg végig gondoltam, vagy kimondtam, és utána ma meg is válaszoltam, hát mit, hát hősökké válunk, hát királyság van. És szóval ez most lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy hazudok, meg hogy most itt túlzok, de tényleg így van. De a többi az csak azt tudom, hogy egy csoda. Tehát egy óriási dolog. És aki nincs megelégedve az életével, és mindenféle bajai vannak, az menjen el egy ilyen turnéra, és rögtön rájön. Tehát amikor hazajöttem ide Magyarországra, és így a barátaim, meg az ismerőseim, mert azért leredukáltam egy kicsit a történeteket, tehát sok ismerősömnek, barátomnak elmondtam a dolgaimat, hogy a mi kapcsolatunk. Tehát én azóta problémás is, hogy én sokszor túlságosan megmondom, hogy én mit gondolok a másikról, de el is várom, és azért lecsökkentek a barátaim, tehát sokan nem tudták bevenni. Én mondtam, hogy...
Maradtak az igazak,
igen. És azóta is, tehát én így vagyok ezzel a dologgal, és van, aki megsértődik, van, aki nem. Pedig én, tehát nem mindenkinek mondom el, de aki számít valamit nekem, annak elmondom. Még akkor is, ha nem tetszik neki. Tehát ez azért megmaradt. És ugye hazajöttem, és jöttek ezek a, tudod, úgy leülsz egy kocsmába, és akkor jó, eltelik egy óra, kettő, míg elmesélsz pár dolgot, ez tartott hetekig, tudod, stb. És akkor utána meghallgatod, na és veled mi van? Jaj, ez azt mondta rólam, jaj, ezt kell befizetnem, jaj, tehát így ezek a jaj, ez a bajom, és érted, így állsz, nézel, hogy mi a franc bajotok van, normálisok vagytok ti, és azóta is így vagyok, tehát mikor valaki, tudod, biztos, hogy te is találkoztál benne, hogy na és mi van veled, és akkor elkezdi tolni a panaszait, ez a bajom, az a bajom, hát ne haragudj, és akkor így ránézel, és vannak akkora bajok a világban, érted? Neked igen. Semmi bajod nincs, haver.
És ember akkor szokta ezeket átértékelni, és az ilyen ismerősöket leredukálni, vagy megszabadulni tőlük, amikor éri egy ilyen élmény.
Így van, így
de
van.
Neked ez a vitorlás út, másnak az, hogy elmegy egyet, nem tudom, külföldre, külföldön tölt időt, elmegy túrázni, megmászik egy jegyet, bármi, valamit csinál.
Így van, igen, így igen. Van, így van. De tehát másoknál is van, így nálam ez nagyon koncentráltan jött elő, tehát tényleg egy csomó ember. Meg ugye őszinte leszek, tehát amikor évekig röhögnek a hátad mögött, azon, hogy a földközi tengert meg akarod kerülni, és átjössz az óceánon, hát így a beszélgetésben nem látszik, de így egy szép újadat tudod mutatni a kételkedőknek. És tehát én azt, amit megtanultam a kapitánytól, hogy kétségbe esni mindig késő. És én nem is esek kétségbe soha. Tehát valamit csinálni kell, mindig valami megoldás van, mindig valamit ki lehet találni, és így, tehát ez a pozitív hozzáállás. Persze nálam is vannak, amikor tele van már mindennel a tököm néha, így meg úgy, de akkor elmegyek ki az erdőre, elmegyünk evezni, egy kicsit helyre rázom magam, és mindig bejön. Tehát azóta is így vagyunk, és nem is vagyok hajlandó ebből engedni.
Helyes, ne is.
És a fiamat is így szeretném nevelni, és így az egészet. De pont így, ugye még csak 8 hónapos, de mindig mondom neki, hogy kisfiam, tengerbiológus legyél, légy szíves, és akkor apának majd mindenhova el kell vinni vitorlással, és az olyan csodálatos lesz. Meg azt szoktam neki mesélni, hogy fogunk, milyen dolgokba fogunk részt venni, kalandokba, hova hajózunk. Tehát így. Na mindegy, visszatérve, 31 nap után egyszer csak megláttam, én, mert ugye versenyeztünk, hogy már láttuk a GPS-t, hogy már lassan-lassan kéne látni ott a Hortát, meg az Azori-szigeteket, és egyszer egy ilyen kis légypiszok volt a horizonton, tudod, de tényleg egy ilyen kis semmi. És mondom, ott van a szárazföld, mondom, higgyétek el, az. És még le is lettem úrogva, az még nem az, így meg úgy megnéztem, bemértem ott magamba, ugye időm volt, mert akkor már nyugodt volt a világ, tehát kijöttünk a viharból, mondjuk nem tudom, egy héttel a kikötés előtt durván. És láttam, hogy ott van, bemértem, megnéztem a fokait, tudod, hogy vagyunk, mint vagyunk, és nem változott. Tehát az ott maradt. Na most, ha felhő, vagy bármi olyan, az elmozdul, és ez nem mozdult, és tudtam, hogy az, és egyszer csak így már elkezdődött ott a vulkanikus sziklák kirajzolódni jó messze. De na, akkor
az
is
milyen érzés?
Hát, az durva érzés volt. Tehát akkor úgy a többiek is egy ilyen szomorúság volt az egész. Érdekes.
Hogy vége van,
igen.
Ugye?
És ilyen népdalokat kellett nekem ott kornyikálnom ezeknek, és ott könnyes szemmel ültünk, néztünk így, meg úgy, és amikor kiderült, hogy már ott vagyunk, tehát tényleg az volt, hogy reggel megláttuk, és már úgy láttad a növényzetet, stb., hogy délutánra, estére ott vagyunk, én akkor lényegében elájultam. Tehát ezt nem tudom máshogy mondani. Ott jött egy tekercscsere, mind a harcosok klubjába szokták mondani volt, és én ott kidőltem hátul a kokpiten, és akkor riadtam föl, mikor már futottunk be a kikötőbe. Tehát én ott semmi, szerintem ott bútoltam, vagy én nem tudom, hogy mi történt velem, és mint a Jack Sparrow az első részben, amikor süllyedő hajóval így berongyol, így néztek minket ott a gyönyörű kikötőbe, hogy kik ezek a hülyék.
És így, mi a túloldalról jöttünk, gyerekek?
Azaz, és ilyen leszakadt, tehát a merev forstágunk leszakadva, az orvitorla leszakadva, mindenünk szana szét, érted, álltam az orrába, félmeztelenül pedig volt 10 fok szerintem, és úgy éreztem, hogy én vagyok a nem is tudom kicsoda, tehát csodálatos érzés volt, főleg mikor ugye először éreztük, hogy nem mozog a talaj. Tehát azért gondolhatod így 31 nap a nyílt óceánon, és hihetetlen élmény volt. Tehát irgalmatlanul berúgtunk.
Szokták mondani, hogy ilyenkor, amikor kimész a szárazföldre, akkor ugyanúgy billeg, vagy úgy
hát
mozog a...
napokig ilyen, úgy mentünk, mint egy ilyen 90 éves, aha, össze-vissza. Fájt mindenünk. Tehát a fizikai fájdalmunk volt szó szerint. Tehát ott a hajón másztunk mindig. Ugye nem sétáltál, ott másztunk, és nem lehet máshogy mondani, mindenem fájt. A derekam, a térdem, a bokám, a vállaim, a nyakam, tehát mintha összevertek volna körülbelül. Ez tartott egy pár napig, és ott töltöttünk még 2 hetet az Azori-szigeteken. Ugye, mert gyakorlatilag lényegében onnan már ilyen 3-4-5 nap maga Portugália, tehát mi igazából csak az Azori-szigetekig mentünk, tehát maga át Portugáliába már mások vitték a hajót.
Aha.
Tehát mi ott hazarepültünk onnan.
Taki mit szólt? Hogy élte meg?
Csókolgatta a földet, csókolgatta
amikor
a földet.
Amikor megérkeztetek?
Hát ott már úgy jöttünk rendbe, de lett egy kis távolság köztünk, uh-huh. Tehát ott érezhető is. Én nagyon szeretem, nagyon tiszteletbe tartom, mert tényleg ahhoz képest, hogy neki aztán köze se volt, még annyi sem, mert tényleg én gyerekkorom óta ezt akartam. Tehát én akartam lenni a Sandokán, meg a Kolumbusz, meg ezeken nőttem fel egész életembe, ezekről olvastam. És neki szerintem sokkal keményebb volt. Tehát ő nem számított ennyire ilyen durva élményre, hogy is mondjam.
Na és a kapitány, akinek gondolom már volt része hasonló kalandokban.
Az óceán neki se volt.
Az óceán nem volt?
Nem. Tehát volt. A kapitányunk...
Na és ő mit szólt ahhoz, hogy...
Hogy kikötöttünk?
Hát meg ahhoz, hogy milyen volt ez az út, hogy mondjuk ilyen kemény lett, meg hogy ilyen élményeitek voltak.
Hát ő kicsit szűkszavúbb ember.
Nem beszélgettetek el
Én sokat beszélgettem vele, de úgy körülbelül, mint az erdélyi Paraszbácsi és a fia közötti. Tehát így kérdeztem valamit, amik mondjuk 10 mondatból állt, és ő 2 szóval válaszolt. Tehát kicsit szűk, úgy hívtuk, hogy Davy Jones, mert sose akart kiengedni minket ott a szigetek között a partra. Mindig itt maradtok így, meg úgy, de mi azért kimentünk, és akkor mindig valami történt kint. Lehet, hogy ezért nem akart minket kiengedni, de én nagyon szeretem a mai napig, pont valamelyik nap cseteltünk egyet, tehát minden tiszteltem az övé, meg a bundié is, az egész legénységé, meg a hajóé, tehát én mindenkinek hálás vagyok ezért az egész történetért. Uh-huh. Úgyhogy az Azoriról meg hazarepültünk, és elkezdtem rendbe rakni én is az életem. Tehát gondolhatod, a nagy viharba eltettem a kamerát, eltettem a naplómat, eltettem mindent, és elbúcsúztam a kamerába. Tehát azt egyszer megmutatom neked. Tehát én ott úgy gondoltam, hogy valószínű meg fogunk halni, és elraktam mindent. Elraktam, vízhatlanba mondtam, hogy ha baj van, akkor remélem ez fönnmarad a vizen, ezt valaki megtalálja, mindenkit csókoltatok, és ott jött az a felismerés bennem, hogy ha hazajövök, itt mindent másképp csinálok. Tehát mindent. Ott ugye előjön belőled, hogy a családoddal hogy kéne viselkedjél, a barátaiddal hogy kéne viselkedjél, hogy tényleg az apád, az anyád, hogy ezek az öcséd, hogy úgy mindent, úgy az ember természetesnek vesz, ami akkor abban a pillanatban, amikor úgy gondolod, hogy meg fogsz halni, nem kell ahhoz tényleg reális halál közeli élmény, de amikor úgy gondolod te magad, hogy itt most lehet, hogy meghalok, akkor az egész új értelmet nyer. A család, a barátok, a biztonság, egy szelet csoki, az, hogy reggel biztonságban felkelsz. Tehát egy csomó minden is. És én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb dolog, amit adhat ez az egész.
Szép. Yes. El is érzékenyültél egy kicsit, ugye?
Hát
jól látom?
Én ilyen vagyok, ja.
El is érzékenyültél.
Ja, nekem ez durva. Ugye most már vagyunk így az asztakeserbi, de nem tudom, hogy ennek köszönhető az egész. Tehát amit mi csinálunk, ez a környezetvédelem, a hulladékszobrok, és ez az egész történet, ez innen jött ez az egész. És én ezt próbálom átadni nekik, mert ez a dolog, ami történt velem, ez megérdemli azt, hogy manifestáljuk a mai életbe, és a mai működésünkbe, és stb. És ezért is tervem az, amiről már beszéltünk.
Azt akartam kérdezni, igen, hogy jövőbeli tervek vannak.
Hogy én azt szeretném hallani, hogy az asztakeservit az átszelte az óceán. És én szeretném, ha a srácokkal, tehát ez mindenképp szeretném a srácokat átvinni ezen a... Vagyis nem én, mert nem én leszek a kapitány, tehát én nem tartom magam alkalmasnak még arra, hogy egy csapatért így felelősséget vállaljak az óceánon, de szeretném, ha... És ez az asztakeservit érdeke is. Tehát, hogy ott tudom azt, hogyha mondjuk elmegyünk 10, lehet, hogy 2, 3, 4 hazajövünk, és soha többet nem beszél velem. De viszont az a 6-8, aki ott marad, azért az utolsó véremet is fogom tudni adni, és ők is viszont, és ez kell, ez a, amikor ránézel a másikra, és tudod, hogy bármit megtesz érted, és fordítva is igaz. Tehát ez az igazi, tényleg ez a csapatszellem, hogy... És ez szükséges, ez ami még szükséges az asztakeservithez például, ehhez a szervezethez, csak erre tudom levezetni. Tehát ha nem lett volna az óceán, akkor nincs az asztakeservit se. És nekik is hálás vagyok, hogy elviselik ezt a dolgot, mert...
El kell?
Néha el.
Engedjetek meg itt egy gyors kiegészítést a már említett asztakeservitről. Az asztakeservit egy dunaföldvári egyesület, mottójuk 3 szóból áll. Természet, sport, alkotás. Céljuk pedig, hogy 3 dolog valahogy együtt tudjon működni. És ezt teszik nagyon is jól. Évről évre például aktív részvevői a PET kupának, ahol különböző csapatok azon versengenek, hogy ki tud minél több szemetet összegyűjteni a Tiszáról. Aztán egy másik fontos tevékenységük a trash art, aminek az a lényege, hogy azt használják fel, amit más már kidobott. Na de vissza az interjúhoz, és ha már Rockyt elkísérte egyik jó barátja Benny, aki egyébként szintén tagja a jövőbeni legénységnek, akkor azt hiszem kötelességem őt is megkérdezni, hogy mit gondol erről az atlanti-óceáni átkelésről.
Hát én konkrétan be vagyok szarva tőle.
De már rá vagy beszélve, tehát most
persze,
már te benn vagy?
Igen, nincs már benne vagyok.
Innen nincsen visszaút.
Már nincsen visszaút, szóval szó szerint be vagyok szarva tőle, de tudom is, hogy meg fogom csinálni.
Meg azért ti majd egy kicsit komolyabban felkészültök, meg egy kicsit komolyabb hajóval is vágtok neki, nem?
Ah, de egy ad-kettő meg nekem nem hetek vannak rá készülési idő, hanem lehet, készülni. Hogy 5 év, lehet, hogy 10 év, lehet, hogy csak 2, de...
És neked voltak hajós álmaid? Vagy van hajós tapasztalatod? Vagy te is teljesen laikusként vágnál neki?
Teljesen laikusként megyek. Annyi, hogy gyerekkoromban nekem is voltak ilyen álmaim, hogy jó, de jó lenne kalóznak lenni, de hát ez csak így ilyen gyerekkori álmok. Teljesen laikus vagyok én ehhez még.
De azt látom, hogy az elszántság megvan.
A Bennyről tudni kell, hogy ő az egyik legkeményebb így a csapatban, tehát őt nem fogja megtörni semmi. Tehát amúgy is így elég összetartó, meg úgymond zárt közösség vagyunk, ha úgy vesszük, de ez adni fog egy olyan pluszt, amitől a legdurvább, tehát legyen a szó a környezetvédelemről, legyen szó a céljainkról, legyen szó a bármiről, meg fog minket edzeni még durvábban. És én mindenképp szeretném, mert amiről pofázok mindig, hogy így kell csinálni, úgy kell csinálni, ott tudni fogják, mert ott, ha nem úgy van, akkor nagyon nagy bajba fogunk kerülni. És igazából a való életben is így van, csak az ember még nem érti.
Uh-huh. Tök jó. Hát és még azt is elmondom, hogy kerestek ehhez egy dokumentumfilmes tálot.
Így van.
Úgyhogy erről is beszéltünk, úgyhogy így hát nyilván nekem is felkeltett az érdeklődés. Hát, mert...
veled szívesen mennénk. Meg nagy kaland lenne, az biztos. Tehát maga...
Hát az ilyenekkel az a bajom, hogy ezekre általában igent mondok. Ugyanabból kifolyólag, amit te is mondtál, hogy nem az ilyenekért élünk. Hogy amikor majd a gyerekeimnek, unokáimnak mesélek, akkor valami ilyesmit akarok elmesélni.
Így
nem
van.
Pedig azt, hogy...
Hát neked is van miről mesélni, igen. De azt garantálom, hogyha mi, ne adj Isten, együtt megyünk, abból nagy kaland fog kisülni.
Attól nem félek.
Az biztos.
Attól nem félek.
Az biztos. Úgyhogy ennyi. Tudok, már csak úgy kell gondolni az egészre, mint egy jó, tényleg egy jó kalózos filmre, mondjuk Stevenson könyveiben, hogy már csak egy hajó kell.
Már csak egy hajó
de
kell?
De megszeret.
Nekem erről mindig a kincs, ami nincs jut eszembe. Megvan a film?
De hogyne. Hogyne.
Amikor a Terence Hill, hogy megvan a hajó, csak meg kell találni.
Így van.
Ugyanez a most a státusz?
Ugyanez. Vannak kiszemelt célpontjaim. Megmondom, nem rejtett szándékom, hogy ugye nekem ez a femme fatale, ez ugye ott, mikor kikötöttünk, ott ez egy gyönyörű, szép nagy hajó, és nekem ez az etalon. Tehát ha én egyszer, nem tudom, ezt az illetékesek hallják-e, de én a femme fatale szeretném, de igazából, ha velük nem jön össze, akkor szeretném őket is megkérni, vagy bárkit, hogy akinek van ehhez affinitása, az vigyen át minket. Tehát olyan legénységet vinnénk, aki ugyan laikus, de meg fogják csinálni, amit kell. Tehát én ezt pontosan tudom.
Optimista és pessimista tervezésbe ez mennyi idő mostantól? Mi a legoptimálisabb szenárió?
Legoptimálisabb? Hát 2-3 év.
2-3. Pessimista?
10.
10.
De ha 10 év múlva már lehet, hogy a saját hajomon megyünk. Jó, de én nagyon szeretném, ha ez összejönne, hogy tényleg az Aztaka servit átment az Atlanti-óceán, vagy bármilyen
ország. Ez össze is fog.
Én is úgy gondolom.
Arra még beszélgessünk majd, hogy elmegyünk veletek, és
hát ez nagyon jó lenne. Csináljuk meg.
Rocky, köszönöm szépen.
Én köszönöm. Jó volt, főnök?
Jó ám, nekem legalábbis nagyon tetszett. És nektek? Írjátok meg. De ha igazán meg akarjátok hálálni a befektetett munkámat, akkor segítsetek a podcast jó hírének terjesztésében. Például elküldhetitek kedvenc epizódotoknak a linkjét ismerőseiteknek. A sztorihoz tartozik most is jó pár fotó, amit mind megosztok veletek az Ár Facebook csoportunkban. Hogy könnyen megtaláljátok, a linkeket ismét beteszem ide az epizód leírásba is. Aztán továbbra is várom publikus értékeléseteket, leginkább Apple Podcasten, ahol 1-5 csillagozva és egy rövid szöveges üzenettel tudsz értékelni. Ez abban segít, hogy a podcast listában böngészve mások is rátaláljanak erre a csatornára. Úgy, ahogy az egyik utolsó értékelő, aki azt írta, hogy véletlenül akadtam rá erre a podcastre, de már az első meghallgatott epizód magával ragadok. Tetszenek az érdekesebbnél érdekesebb karakterek, témák és történetek. Majd így folytatja. Külön ki szeretném emelni András zseniális érzékét, köszönöm szépen, ahhoz, hogy a megfelelő kérdéseket tegye fel, hogy hagyja, hogy a beszélgetés természetesen folyjon, hogy minden epizód hangulata barátias, és hogy remekül választ beszélgető társakat. Köszönöm, hogy elviszek olyan helyekre, amikről nem is tudtam, hogy felkerülhetnek a listámra. Hogy olyan történeteket hallhatok, amik a legbátrabb, leginspirálóbb, legpozitívabb és legérdekesebb emberek osztanak meg velem. És köszönöm, hogy heti másfél órát garantáltan mosolygással töltök. Hát sajnos nincs név mellette, így nem tudom, hogy kinek, de innen is köszönöm. Ugyanúgy, mint Bea Kingának és Hench 987-nek, akik szintén 5 csillaggal értékeltek. Szuperek vagytok, köszönöm szépen! Az epizódokat továbbra is megosztom az utazóbázis csoportjaiban, linkeket ezekhez is szintén megtaláljátok a show notes-ban. Végül pedig, ha még nem tetted volna, nyomj egy feliratkozás gombot kedvenc podcast lejátszódban most. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.